Boldog új évet mindenkinek, újra itt a teljes terjedelem. Készültünk újdonságokkal 2021-re. A legnagyobb újítás az, hogy a nyitány teljesen más lett, mint amit eddig megszokhattatok, hiszen összefoglaljuk majd a topligákat minden hétvégét követően, hogy ti is gyorsan egy átfogóbb képet kapjatok, például a mai napon német, angol, spanyol és olasz futballról.
Így van, de Angliában kezdünk, ahol megszületett 2021 első gólja a topligákban. Tomáš Souček nevéhez fűződik, aki a 86. percben volt eredményes az Everton otthonában, ezzel nyert Moyes csapata 1-0-ra. A Manchester United talán a legjobb meccset játszotta eddig a Premier League-ben, 2021-ben nem olyan túl nagy a felhozatal, de magabiztosnak tűnő 2-1-es sikeréhez az is kellett, hogy a másik oldalon Grealisht az első félidőben sikerült megállítani, a másodikban nem nagyon. Nagyszerű találkozó volt az. A Tottenham 3-0-ra nyert a Leeds ellen, amely először nem tudott idegenben gólt szerezni ebben a szezonban. Volt egy Son találat, amit Kane passzelőzött meg, ennek azért volt jelentősége, mert ez a páros utolérte az eddigi legeredményesebb Premier League 2-st, Chris Sutton, illetve Alan Shearer duóját. 4-0-ra nyert az Arsenal, és ezzel Arteta csapata most már zsinórban a harmadik győzelmét aratta, elképzelhető, hogy kikecmergett a hullámvölgyből a csapat, és a forduló rangadóját a Chelsea otthonában a Manchester City nyerte 3-1-re, úgyhogy 3-0-ra vezetett Pep Guardiola csapata már 34 perc játék után. Osztálykülönbség volt szinte a két csapat között. A Chelsea ezzel visszacsúszott a 8. helyre, a legutóbbi 5 fordulóban mindössze egyetlen győzelmet számlál, ami a tabellát illetően még fontos, hogy a Liverpool pontszámban utolérte a Manchester United, a Manchester City már az 5., az Arsenal felkúszott a 11. helyre, és egyre reménytelenebb helyzetben van a Sheffield, amely továbbra is 2 ponttal áll 12 pontra a biztonságos zónától.
Spanyolországban sevillai derbit rendeztek, amely továbbra is borzalmasan lehangoló a nézők hiányában. Ettől függetlenül jól mérkőzést láthattunk a Benito Villamarinban, ahol a Betis sokkal jobban játszott, mint a Sevilla, mégsem tudta kihasználni az adandó alkalmat, kihagyott egy 11-es Nabil Fekir, viszont belőtt egy másikat Sergio Canales, 1-1 lett a vége, mert a Sevilla is betalált a második félidőben. A Real Madrid nyerni tudott, a Celta Vigót verte meg, amelyben megsérült Aspas, és ez egy borzalmasan rossz hír a kiváló formában levő keltáknak. A Real góljait két szélső, Lucas Vázquez és Asensio lőtték. Az Atlético Madrid alaposan megszenvedett az Alaves vendégeként, és csak egy 90. perces Suárez góllal húzta be a 3 pontot, az Alaves 10 emberrel a 84. percben még egyenlíteni tudott. Lionel Messi 5% La Liga mérkőzésén lépett pályára, 4% szabadrúgását lőtte, de abból nem talált be, viszont kiosztotta 3% gólpasszát, ebből pontosan 200-at a La Ligában adott. A Barca 1-0-ra nyert az USK ellen, a gólt egyébként a holland Frenkie de Jong szerezte.
Olaszországban kicsit korábban kezdődött az élet, mint ahogy az megszokott, általában vízkeresztkor szoktak elkezdeni futballozni, most ennél egy kicsit hamarabb léptek pályára a csapatok. Elsőként az Internacionale és a Crotone, Conte csapata 6-2-re nyert, és zsinórban 8 megnyert bajnokinál jár a csapat. Lautaro Martínez mesterhármas szerzett, de Lukaku is egészen nagyszerűen futballozott. Ő maga is betalált, illetve az előkészítésben is jeleskedett. Az Atalanta továbbra is Gomez nélkül szárnyal, 5-1-re győzte le az egyébként jó szezont futó Sassuolót. Gasperini csapata ezen a mérkőzésen Zapata tudott duplázni. Nyert a Napoli is, jó részt emberhátrányának köszönhetően a Cagliari nem nagyon tudta felvenni a második félidőben már a Napoli tempóját. 4-1 lett idegenben Gattuso csapatának, a Lazio hiába szerzett korán előnyt, Immobile a 15. percben 11-esből talált be, ezt nem tudta megtartani, hiszen a korábbi római Destro az 58. percben egyenlíteni tudott. Ha már a Rómáról beszéltünk, akkor Dzeko találatáról érdemes megemlékezni, aki a 72. percben győzelmet jelentő gólt szerzett a Sampdoria ellen, 1-0 lett annak a mérkőzésnek a vége. A Milán továbbra is listavezető, miután 2-0-ra nyert Beneventóban a csapat, Tonali 33. percben a kiállítás sorsára jutott, ennek ellenére emberhátrányban is dominálni és jól futballozni tudott a Milán, és ezzel a 2-0-ás sikerrel biztosította a vezető helyét. A Juventus is nyert 4-1-re az Udinese ellen, Cristiano Ronaldo duplázni tudott, ő szerezte az első 2021-es gólt a Juventusban, a Milán előnye 1 pont az Inter előtt, mögötte ott van a Róma 30 ponttal, 37-tel vezet a Milán, és 10-del van lemaradva jelen pillanatban a Juventus, de a csapatnak van még egy elmaradt mérkőzése, tehát csökkenthető a hátrány.
Németországban az Union Berlin ismét nyerni tudott, és tapad a nagyokhoz, ott van az 5. helyen a tabellán. Egy másik berlini csapat a Hertha mérkőzésén egészen furcsa eseményeknek lehettünk szemtanúi, hiszen a Schalke volt a vendégcsapat, ki is kapott egyébként 3-0-ra, viszont a stadionon kívül a Tasmania Berlin szurkolói a Schalkének drukkoltak, nehogy a gelsenkircheni csapat megdöntse negatív vereség szériájukat, amihez egyébként elég közel került a Schalke. Nyert a Leipzig is, amely Gulácsi bravúrjának is köszönhetően végül csak 1-0-ra húzta be Stuttgartban legutóbbi bajnoki találkozóját, aztán vasárnap a Dortmund 2-0-ra győzött egy nehéznek ígérkező mérkőzésen a Wolfsburg ellen, a Bayern München pedig hiába volt 2-0-ás hátrányban a félidőben, végül Kimmich zseniének és Lewandowski duplájának köszönhetően 5-2-re nyert. Lothar Matthäus azt mondta, hogy Lewandowski idén akár a Gerd Müller rekordját is megdöntheti. Gerd Müller 40 gólt szerzett egy szezonban a Bundesligában, Lewandowski most 19-nél tart.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
Akkor még egyszer boldog új évet, és ezúttal egyébként a vendégünk Matusz Krisztián, akinek szintén boldog új évet kívánunk.
Neked is betalálkoztunk már. De mindenki másnak is, akikkel még nem.
És kezdjük az adást a reklámspottal, mert ugye azt nem hagyhatjuk ki. 2021-ben is támogat minket a mancave.hu, illetve Király László. Nagyon szépen köszönjük neki, és továbbra is arra tudunk csak biztatni titeket, hogy nézzétek meg ezt az oldalt, és hogyha szeretnétek például a korábbi mezeiteket rendszerezni, vagy egy kicsit látványosabb formában kitenni otthon, akkor érdemes megkeresni Király Lászlót, és érdemes megkérdezni, hogy ezt hogyan lehetne megcsinálni, mert ő ebben tud nektek segíteni, és ilyen különleges szobákat alakíthattok ki.
Bizony, de érdemes ajánlatot kérni tőle, és hivatkozni a teljes terjedelemre is, és akkor még kedvezményt is kaphattok a zárból. Itt a mezekkel kapcsolatban az egy nagyon érdekes dolog szerintem, és ezt akár mint téma is föl tudom vetni, hogy pont nemrég beszéltem valakivel, aki ezekkel foglalkozik, és...
Király László.
Nem. Egy ismerősöm, aki most egy dedikált pelémezt vásárolt, mert azt mondják, hogy vannak olyan mezek, amiknek az értéke az iszonyatos mostan magasra szökik majd a jövőben. Ugye most Maradona szolgáltatja ebben a mintát, akinek valami egészen elképesztő áron keltek el az utolsó dedikált és még olyan mezei, amikben játszott. Például ugye most Cristiano Ronaldo és Messi pályafutása is a végéhez közeledik, tehát eljön az a pillanat, amikor nem lesznek olyan mezek, amikben ők tétmeccset játszottak. Úgyhogy ebből a szempontból is érdemes ilyen relikviákat gyűjtögetni, és ezzel akár egy külön szobát berendezni. Úgyhogy
tehát befektetési tanácsokat is adsz.
Persze, ha csak el, akkor kéretlenül is bárkinek.
Jó volt tegnap a Barca meccs végén, ugye Messi jött le a mezzel, ami végül kiderült, egy Szióvász meze, aha, és hogy mekkora győzelem Messinek mondtad.
Nagyon sokat dolgoztál egyébként, helyszínen volt olyan, hogy bárkitől autogramot kértél?
Csak tőle kértek.
Nem.
De az rendszeresen előfordult.
Egyik sem, de hát gyerekként kértem. Amikor a Bayern edzésén voltunk, nem tudom, 16 évesen, akkor voltak világbajnokok a németek éppen, és akkor ott megrohamoztuk őket. De én a kis Laudrup aláírására ácsingoztam leginkább, miután halomra döntötte a német védőket azon az edzésen, és tőle nem sikerült szerezni. Viszont Effenbergtől nem kértem, és odajött és adott. Annyira új volt még, tényleg.
Nekem egyébként egyetlen egy ilyen sztorim van. Én a 2006-os VB-n azt mondtam, hogy soha, tehát már csak még amikor elkezdtem az újságírói szakmát, hogy nekem nem fér bele az, hogy ott vagyok egy, mit tudom, vegyes zónában, és akkor fényképezgetek, meg autogramot kérek, és ez mind egész életemben tartotta magam, egy esetet kivéve, a feleségemnek a legnagyobb kedvence Iker Casillas volt végig teljes pályafutása során, és megígértem, hogy ha vele egyszer találkozom, akkor tőle kérek egy autogramot. Ez meg is történt egyébként, pont a Spanyolország-Szaúd-Arábia meccs után voltam ott a vegyeszónában, kértem, és azt hiszem Csilla egy ilyen 2 hét után hagyta el az aláírt képet, úgyhogy egyébként, azóta nem találjuk.
Egyébként annyival kiegészíteném az imént elhangzottakat, hogy kicsit hazahúz a szívem, tehát a londoni olimpián ott azért a magyar érmesekkel aláírattam az akkreditációmat, akikkel tudtam.
Ja, hát jó, de az mondjuk ez egy egészen más kategória, szerintem. mint amikor tényleg egy kicsit ilyen rajongóvá válik az ember, esetleg sajtótájékoztatón, vagy olyan média eseményen, amin ez nem kell. Doma?
Nekem most egyébként is rossz a memóriám ilyen szempontból, de nem ugrik be senki. Azt tudom, hogy van Gera Zoli a ráírásom, meg Lipcsei Péter, mert Lipcseivel együtt volt valami előadásuk. De most Lipcseiről jut eszembe, hogy egyszer a Vasason, még mikor ott edzettem, véletlenül ott volt az étteremben, mert a fia ott játszott talán, és akkor oda súnyogtam az asztalhoz, és kértem tőle egy aláírást.
De lenne olyan egyébként a mostani sportolók közül, akit nem hagynátok ki?
Hát minél öregebb vagyok, annál kevesebb egyébként. De hát hogyha nem sajtótájékoztató és munka közben érne, akkor a Messi Cristiano Ronaldo duó biztosan.
Amúgy könnyű megközelíteni őket.
Tehát... Igen. Tehát gondolom egy Ibra autogramra mindenképpen lenne esélyem. Ilyesmiben gondolkodom.
Na bocsánat, itt csak egy ilyen bemelegítő témának gondoltam.
Ha már rajongásról beszélünk, megkerülhetetlen a kérdés. Minket bombáznak ezzel, hogy mi lesz a Vak szerencsével a kézis podcastetekkel 2021-ben.
Jaj. Ezért hívtatok? Hogy most akkor valljak szín.
Végre.
Végre nyilvánosság előtt. Hát voltak arra irányuló törekvések, és remélhetőleg ez nem múlt időben értendő feltétlenül, ha még vannak is, hogy folytassuk majd. A női, mi volt most? Európa-bajnokság alatt?
Na jó.
Látod, ennyire vagyok képben, kicsit kiestem.
Érdemes podcastot készítenetek.
Nem, ez mindig gond volt egyébként, miután ugyanaz alkotja az élmezőnyt Európa-bajnokság és világbajnokság esetében. Így aztán, amikor még benne voltam, akkor is kellett gondolkodni, hogy milyen év van most, az EB vagy VB. Szóval, hogy az Európa-bajnokság előtt szerettünk volna, az miattam hiúsult, meg megbetegedtem. Aztán most, hogy a világbajnoksága lesz, nem tudom őszintén szólva, nem Viktoron és rajtam múlik, ennyit elárulhatok.
Hát meg rajtunk sem, mert formában tartunk benneteket. Igen. Két hete Viktor volt itt, most
igen, te. Hát, na mindegy. Remélem nem az a szék van alattam.
No.
Na, most, hogy ezeket tisztáztuk, van, ahol történt változás azért személyi kérdésekben, és már a múlt héten is beszéltünk erről, úgyhogy rátérve a futballra, Párizsban, a Paris Saint-Germainnél nem csak azt tudjuk már, hogy Tuchelt menesztették, és egyébként szép lassan azért egy-két részlet kiderül abból, hogy valóban miért menesztették, de azt is tudjuk már, hogy a korábbi játékos Pochettino lett az edző. Azt írta föl nekünk Tomi, szerkesztő kollégánk, hogy milyen változásokat hoz az edzőváltás. Hát szerintem egyértelmű, hogy hoz változásokat. A múltkor itt azt feszegettük, hogy Pochettino mennyire tudja kezelni azt, amit Tuchel nem tudott. Tuchel azt mondta egy német lapnak, vagy nem is tudom, Sport1-nek. A adott interjúban, hogy ő inkább politikusnak érezte már magát a Paris Saint-Germainnél. Pochettino azért nagyon jó kapcsolatot ápolt Daniel Levivel a Tottenhamnél. Lehet, hogy itt is ez lesz a kulcs, hogy neki elsősorban politikusnak kell lennie, és például Katarral is kommunikálnia kell, úgy, mint Leonardoval?
Azt nem tudom, hogy Katarral kell kommunikálni, mert én Löw Zsolt nyilatkozatát olvastam, ő azt mondta, hogy Elke Lájfival nagyon jó viszonyban voltak ő is, illetve Tuchel is. Tehát nem hiszem, hogy az a befolyásoló tényező. Leonardo ott szerintem az erős ember, aki szabad kezet kapott, tehát vele kell jobban lenni, úgymond. És azt nem tudom, hogy Pochettino...
Hát a brazil-argentin barátság az...
Igen, a hagyományos brazil-argentin barátság jegyében ez alig, ha nem sikerül majd.
Itt egyébként szerintem az a kettő dolog, ami érdekes. Egyrészt ez, hogy ugye a tulajdonosok felé milyen lesz a viszony, meg hogy ott hogyan sikerül ezeket elsimítani, akár itt Leonardon keresztül. A másik pedig az, hogy a játékosokat mennyire sikerül majd ugye egy akolba hajtani, vagy egy célért, vagy egy irányba állítani őket, talán így a helyesebb a metafora.
De mert... az most sikerült, nem? Tehát én azt mondom, hogy a BL szezont nézve én határozott fejlődést tapasztaltam ezen a téren.
Igen, viszont ugye Pochettinónak az első időszakban nekem az rémlik, amikor a Tottenhamnél elkezdett dolgozni, hogy azért voltak ott olyan sztárok akkoriban, akikkel nem feltétlenül volt meg annyira a közös hang. Ugye Adebayor volt ilyen, akit lényegében az első adandó alkalommal kipattintott.
Itt viszont pont nincsen már. Szerintem pont azért van igaz a Krisznek, mert ki szűrték, vagy ki választották azokat az elemeket, Cavanit például, akivel nem volt valahogy senkinek sem igazán jó a viszonya, és most tűnik úgy, hogy nincsen ilyen vita a csapaton belül, és hogyha Pochettino az érkezésénél nem akar ebbe belenyúlni, vagy nem akar semmi ilyen mit tenni, csapatkapitány választáson valaki teljesen mást választani, vagy összeugrasztani valakiket, akkor ez marad, nem? Ez a,
igen, csak azt gondolom, ez jó hangulat. Hogy azért Neymar, Mbappé, Verratti, vannak megkerülhetetlen karakterek ebben az öltözőben, és azért őket, ilyen nagy sztárokat állandóan boldogan tartani, és szerintem ez a kulcs, hogy ők elégedettek legyenek a játékmennyiséggel, a poszttal, mindennel, amit rájuk szab Pochettino, szerintem az egy brutálisan nehéz feladat, és hogyha megnézzük azt, hogy hogyan játszott az a Spurs, amelyik a legeredményesebb volt az ő keze alatt, hát az valami egészen félelmetes letámadásokra volt képes. Ezt most így nem látom magam előtt az Mbappé, Neymar, Icardi hármassal, hogy ez mennyire lehet működőképes.
Hát neki is alkalmazkodnia kell ahhoz a játékos anyaghoz, meg azokhoz a körülményekhez szerintem, amik fogadják. Egyébként az jutott még eszembe, hogy volt PSG játékosok, azért Leonardo-val már máshonnan indul szerintem, mint ahogy Tuchel tette annak idején. Tehát egy előnyösebb pozícióból.
Igen, meg ugye Zidane kapcsán emelünk ki mindig a Real Madridnál, azért valószínű, hogy egészen más az aurája, ahogy belép az öltözőbe Pochettinónak, mint amilyen volt Tuchelnek, bármennyire is képzett és felkészült szakemberő. És ami még szerintem itt érdekes, nagyon abból a szempontból szerintem itt ugye sokan mondták, hogy nem teljesen értik a változtatásnak a pillanatát. Hát abból a szempontból szerintem nagyon ideális pillanatban történt ez, hogy a harmadik meccsen trófeát szerezhet Pochettino, ami ugye hiányzik neki még, mert korábban olyan csapatoknál dolgozott, amelyeknél ez nem jött össze, a Marseille ellen ugye megnyerheti a szuperkupát, és nagyon korán jön az első olyan teszt, aminél szerintem nagyon komoly hitelt és hitelességet gyűjt. Tehát ez ugye a Barcelona elleni februári bajnokok ligája párharc. Ez pont szerintem elegendő idő, vagy legalábbis én azt mondom, hogy 2 hónap alatt már lehet látni egy elmozdulást, hogy az milyen tartományba, hogy pozitív vagy negatívba megye.
Lehet, hogy 2 hónap alatt eldől a sorsa. Így van. Tehát mondjuk egy Marseille elleni zakó, meg kiesés a Barca ellen, viszont
nyárig írt alá. Tehát, hogy azt azért ne felejtsük, hogy van egy éves opció pluszban, de hát...
Nem 2022?
Szerintem 2022-ig opciós szerződése van, én úgy emlékszem. Tehát, hogy itt azért szerintem nagyon óvatosak voltak a PSG-nél ezzel kapcsolatban, és ezzel alapvetően nincs is szerintem probléma. Meg kell nézni, hogy van-e kémia, működik-e ez az egész, és akkor utána majd...
Kiderül. Meg hogy hány volt, tehát nem játékos mozdítható.
Igen.
Azért itt nagyon kíváncsi vagyok abból a szempontból a véleményetekre, hogy szerintetek hogy néz ki egy egészséges rendszer egy klubnál. Nálam az alapfelállás az lenne, ugye, hogy a sportigazgató feladata, hogy az edzőnek csak a taktikával és a csapattal kelljen foglalkozni, és még az igazolásokkal se feltétlenül, hanem ő tényleg már csak a neveket kapja meg, amiből neki válogatni kell. Itt a Paris Saint-Germainnél úgy tűnik, hogy Leonardo ezt szeretné, de Tuchel, mint hogyha bele akart volna szólni ezekbe, vagy hogy látjátok, mi lenne a normális egy ilyen viszonyba, beleértve még, vagy belevéve ide a tulajdonosokat is?
Hát azt semmiképpen sem tartanám ideálisnak, hogy azt mondja a sportigazgató, hogy itt vannak, őket kapod, tessék velük jól gazdálkodni.
Nem, hát nyilván tehát azokból még válogat az
értem,
edző
de
is.
Én meg szerintem csak folyamatos egyeztetésre van szükség e tekintetben a sportigazgató és az edző.
De között. Azért nem még tudsz ilyet is csinálni, mert nem tudja az edző az egész évben az összes többi bajnokságot is figyelni.
Kétségtelen. Azt mondjuk meg tudja mondani, hogy milyen típusú játékosra van szüksége, milyen posztokra, és akkor onnantól a sportigazgató jön, és akkor jöhet egy lista most, hogyha így ezt a folyamatot nézzük, ez az én elképzelésem. Ha én edző lennék, ezt szeretném.
Hát ez egy nagyon érdekes téma, amit feszegeztem, mert ez ugye több edzővel, menedzserrel kapcsolatban felmerül, hogy vajon rosszabb edző attól, hogy egyébként nem ismeri a teljes mezőnyt, vagy nem ismeri mondjuk más bajnokságoknak a teljes mezőnyét, holott van mondjuk pontos elképzelés arról, hogy milyen profilú játékos szeretne az adott posztra. Beszéltem olyan sportigazgatókkal, akiknél ez egyértelműen hátrány, hogy nem tudja azt mondani, hogy na nekem egy ilyen típusú játékos kell, mint aki, hanem azt mondja, hogy igen, egy jól beadó, ballábas szélsőre van szükségem, az kevés. Érdekes, tehát hogy...
Értelek, szóval az a hátrány, hogy nem ismer más bajnokságokat, és nem tudja azt mondani, hogy ilyen
igen,
fajta legyen a játékos.
Most azért nem akarom felfedni, hogy ki az, mert nincs is igazából jelentősége, de ő azt mondta, hogy nála ez oké, hogy figyel a saját csapatára, nála ez azt jelenti, hogy nem kellően megszállotta a foci iránt, hogy hogy...
Hát és ráadásul akár itt játékos ügynökök vagy klubok olyan adatbázisból dolgozhatnak és dolgoznak, ami számunkra szinte elképzelhetetlen. Tehát ott aztán mindent aprólékos részletességgel megkapsz, és abból tudsz választani, hogyha vannak elképzeléseid.
Igen, de hát ezeket szerintem az egészséges, hogyha ezeket közösen kialakítják, ami egyébként itt például most az elmúlt időszakban az egyik legjobban a Milánnál működött, hogy ilyen típusú belső védőre van szükségünk, akkor hozzuk Kjaert, aki máshol nem működött.
Szerintem a Liverpool még.
Így van, hát a Liverpool az ilyen szempontból. Így van, hát a sikerességben mondjuk a Liverpool emiatt jár szerintem mindenki előtt.
Mert ott Klopp foglalkozik a focival, és 100%-ig megbízik azokban, akik mellette dolgoznak,
ez
akár
a kulcs, egyébként.
Felderítő, akár
a Simeone is valami ilyesmiről beszélt most, amikor azt firtatták nála, bár szerintem beszélünk még spanyol fociról, nem tudom, valahogy az az érzésem, hogy...
De egy jóság.
hogy
új képességeket majd... tettél fel 2021-re.
Szóval, hogy a sportmenedzsment majd ezeket a kérdéseket rendezik, majd ő eldönti a sportigazgató, hogy kell-e nekik center, vagy nem kell új center, de az előző igazolásaikra visszatérve azt mondta, hogy ők úgy választották ki ezeket az embereket, hogy alaposan tanulmányozták a bennük rejlő potenciált. És lehet, hogy az első éve nem sikerült jól valakinek, vagy adott esetben a második sem sikerült jól.
Tomá Lemár,
így van, de látták, hogy több van ebben a fiúban. És folyamatosan megkapta a lehetőséget. És aztán most olyan szinten vannak, mint előtte sosem ezek a játékosok.
Lemár az Atlético második góljában nagyon fontos szerepet. Te közvetítetted, ugye?
Igen.
A gól előtt ugye Saulhoz került a labda, és ott volt egy olyan átlépős Lemárnak, amivel egyrészt Saulhoz mehetett a labda, másrészt meg João Félix, aki szintén csereként állt be tudott mozogni, és teljesen üresen kapta a labdát. Suárez lőtte a végén a gól, de az egy mintaszerű támadás volt. Elvileg elhangzik az adás elején, hogyha minden igaz, hogy az Atlético hogyan nyert 2-1-re az új formáció alapján. Kezdjünk akkor a La Ligával. Suárez lőtte be a győztes gólt, ő került a címlapokra, ahogy néztem most a Márkánál és az Asznál is, azt hiszem ő van a címlapon, de azért ez nem csak róla szól az Atléticónál. Viszont, hogyha a Barca esetében föltesszük a kérdést, és ennek a mérkőzésnek a kapcsán az jut eszünkbe, hogy így lesz bajnok valaki, hogy az ilyen meccseket behúzza. Szóval, hogyha a Barca kapcsán föltesszük a kérdést, hogyha ott maradt volna Suárez, akkor hogy állna most ez a két csapat, akkor szerintem azért nem egyértelmű, hogy a Barca lenne az első a tabellán.
Nem, egyáltalán nem. Különösen, hogyha Messinek ilyen nyara lett volna. Tehát, hogyha ennyire kedvetlenül kezdte volna az új szezont. De az kétségtelen, hogy az Atlético Madrid számára a tavalyi volt inkább az átmenetéve, most sokkal kevesebb változás következett be, és Suárez érkezte, nagyon jókor jött.
Nem arról van szó, hogy a tavalyi volt az átmeneti év, és náluk lezárult az átmeneti év.
Én azt hiszem, hogy
mint ahogy máshol nem zárult le. Mert ugye beszéltünk arról, hogy a Barcelonánál meg a Real Madridnál is átmeneti év, csak ott ez kitolódott.
Hát ott nem volt azért, nem tudom, 8 új igazolás az előző szezonban, mint az Atlético Madridnál. Tehát kevesebb volt, és szerintem hosszabbra nyúlik az átmenet. Sok a fiatal, különösen a Barcelonánál, akik még éretlenek, kevésbé kiegyensúlyozottak, de a Realnál is találni azért olyan posztokat, ahol többnyire fiatalok játszanak.
Hát ez már nyárra összeállt igazából az Atlétinél. Most az új kérdés, hogy meg lehet-e csinálni ezt a szezont, akár a BL-el együtt, egyetlen csatára a Suárezzel.
Igen, hát ezt kell eldönteni a sportmenedzsmentnek. Ahogyan Simeone mondta, én azt gondolom, hogy egy klasszikus 9-es kell még oda, mert oda betolhatják Correát vagy Llorentét, de az teljesen más játékot eredményez. És ki tudja, hogy Suárez nem sérül-e meg. Tehát azért tudjuk, hogy elég komoly problémái voltak korábban a térdével, úgy játszott egészen sokáig, aztán muszáj volt pihentetni.
Van itt... Diego Costa eléggé perem embernek számított, vagy eléggé periféria.
A sérülései miatt, amikor ott van, lehet, hogy idén csak 7 meccset játszott, azt hiszem. Amikor ott van azért, akkor ő pont a tehermentesítés miatt van ott. Szóval... ha kell, akkor akár kezdeti is, és nyilván meri kezdetni őt Simeone, hogy adott esetben Suárez pihenni tudjon.
Tehát inkább arra is próbáltam utalni, és ezt ti nyilván sokkal jobban látjátok, meg tudjátok, hogy ő ott azért a közösségnek talán, tehát nem attól, hogy ő most távozik, mint ahogy a Suárez elment a Barcelonából, és az nyilván komoly hullámokat vert, az nem hiszem, hogy bármifajta hatással lehet az Atletinek a
Hát egy jókora az válogatást azért láthattunk abból, hogy milyen mókái voltak, meg
igen,
kiket
igen,
rúgott ez hátba, meg kiket ütött fejbe, meg...
Én azért kérdezem, hogy ez jelent valami ilyen törést az Atletinél?
Én nem hiszem.
Hát
nem
most hiszem. Olyan szinten van ez a kémia, ami a játékban megjelenik, hogy már a játékkal is így egybe kovácsolódik szerintem a csapat. Ez olyankor szoktak kijönni inkább ezek a viták, vagy a gondok, amikor nem megy egy csapatnak, és szerintem ilyen állapotban nem is jöhet neki.
Igen, bár hozzáteszem, hogy éppen a múltkori Viva la Ligák egyikében Gangsta Zoli volt a vendég, és beszélgettünk természetesen az Atletico Madridról is, és akkor mondtam, hogy nem fordul elő, hogy csapkodnak, hát nyilván tudom, tehát Simeone miatt. Ehhez képest azóta vagy hárman csapkodtak, amikor lecserélték őket, João Félix is, talán egyszer Suárez, és egészen biztosan Saúl Ñíguez, és ide akartam kiukadni, hogy azt sokkal érdekesebbnek gondolom ebből a szempontból, hogy egy ilyen vezéregyéniség, mint Saúl, aki éveken át szinte nem hagyott ki meccset, és most már hetek óta a kispadról száll be folyamatosan, hogy mennyire képes intelligensen kezelni ezt a helyzetet, mert amikor beszáll, akkor hozzátesz, tehát ugye a pályán semmi gond, de biztos, hogy nem jó kedvű ettől, márpedig ő egy fontos ember az öltözőben is.
Az biztos, viszont kicsit hallgatagabbnak tűnik. Egyébként Saúl most azt is mondtad, azt hiszem, hogy nagyon későn szállt be, ilyen későn nem szokott.
Így van.
Hát télen biztos, hogy nem távozik, de azért nyáron, ahogyan a korábbi években is talán a United is kereste őt így konkrétan, az fölmerülhet, hogy ő távozik.
Hát őt azért nagyon-nagyon sok helyen el lehetne képzelni, ez hihetetlenül univerzális, nagyon-nagyon jó játékos.
Igen, hát szerkezetet váltott ugye Simeone, átálltak három belső védőre, amikor védekezik az ellenfél, és akkor Carrasco, illetve a másik szélen eddig Trippier, most éppen Rüsszájkó visszazárt szárnyvédőként, és
most először játszott Rüsszájkó, ugye, ebben a szezonban kezdőként?
Másodszor egymás után, most a Trippier eltiltás
miatt. Úgy értem, hogy előtte Trippier minden percet pályán volt, ha jól emlékszem.
Trippier végig pályán volt, igen. Tehát, hogy
BL-ben és bajnokságban is.
Most úgy hírlik, hogy felfüggesztette a FIFA ezt a büntetést, ezt a 10-7-es büntetést.
Ez erről érdemes egyébként szerintem egy pár szót váltani, mert egy ilyen nemzetközi diplomáciai háború lett
persze,
belőle.
Ez teljesen érthető egyébként. Most téged foglak támadni, mert te képviseled itt a Premier League-et.
Engem ne támadjál.
De teljesen érthetetlen, hogy hoppá, véletlenül pont akkor hozta meg ezt a döntést az FA, amikor
a Chelsea
elleni első meccset kihagyja, és hülyeség. A válogatottba pont visszatér.
Azt szerintem is hülyeség, de én azzal tudom ezt indokolni, hogy amikor napvilágot látott, hogy kiderült ez a sztori, akkor úgy kivágták a válogatottból két meccs között, hogy a lába nem érte a földet, és előtte még ő volt a csapatkapitány az azt megelőző meccsen.
Igen, egyébként csak azért, hogy mindenki számára tiszta legyen, hogy mi történt, az egyik unokatestvérének jelezte, hogy az Atleticóba fog igazolni, és lehet erre is fogadásokat kötni Angliában.
Ezt nem jelezte, csak...
Az unokat sugalta, az unokatesó megkötötte ezt a fogadást, és nyertek. Egyébként pont arról beszéltünk itt a srácokkal, Galambos Daniékkal, hogy ilyen hogy derülhet ki egyébként? Tehát, hogy az, hogy valaki, gondolom, nem is az unokatesó fogadott, hanem ő is még megbízott valakit. Tehát, hogy ez csak akkor, hogyha valaki köpött, nem? Tehát, hogy valaki, aki ismerte a sztorit, az elmondta. Nem mondom, hogy ez jó, hogy ez amúgy nem derülhet ki, de hány ilyen lehet egyébként? És mondjuk ezzel nem feltétlenül a játékot befolyásolta, megkárosította a fogadó céget, ami szerintem a fogadó cég szempontjából sokkal nagyobb bűn, mint az, hogyha esetleg öngolt rúg direkt. Úgyhogy érdekes, szóval etikai vétséget követett el, most az, hogy ez egyébként a spanyol szövetség szerint nem az, mert az FA szabályai szerint az, annak szerintem igazából nincsen különösebb jelentősége. Nagyon komoly összeesküvés gyártónak kell lenni ahhoz, hogy ezt most pont úgy kiszámolt, hogy azért tiltották-e pont most erre a 10 hétre.
Hát ott, ha ez az olasz bajnokságból lett volna, akkor tudnék rá egy embert.
Nem, de szóval... Ja, igen. De szerintem, vagy nagyon csodálkoznék, hogyha ez ezzel lenne összefüggésben.
Az viszont egészen biztos, hogy csak az Atléticót sújtották ezzel, az Atléticót, amelyiknek
teljesen
semmi
különböző.
Persze, így van. Abszolút. Hát ez így van.
Ja, így van rendjén?
Nem, de akkor mi lett volna a helyes mindet? És hogyha visszaigazol Angliába, akkor ott kell kihagyni a 10
hetet? Hát, vagy hogyha X meccset mondanak, vagy nem most hozza meg éppen ezt a döntést az FA.
Nem tudom, én csak azért mondtam ilyen hosszám, mert szerintem ezt valahogy szankcionálni kellett, mert vétséget követett el. Hogy tudod? egyébként.
Igen, hát, ez nehéz.
Nem tudom, hát fizess vissza a pénzt, talán az a, az a legtöbb, csak nem lehet tudni pontosan, hogy meg, mennyi forgatott.
Kapott pénzbüntetést is, úgyhogy valami csapszott.
70 ezret, vagy valami. 70
valamennyit. Na mindegy, szóval azt akartam csak mondani, hogy Saul ebben a szerkezetben szerintem azért nem játszik, mert Koke jó, Koke kihagyhatatlan, Carrasco fantasztikus formában lendült, Lemart, hogy beljebb tolta egy kicsit, nagyon hasznos, és támadásban talán többet is képes hozzáadni, és ott van Llorente, aki pedig ugyancsak kihagyhatatlan, tehát nagyjából meg is vagyunk. Úgyhogy nagyon nehéz neki helyet találni. Én
már a bal hátvéd poszt is foglalt, ugye?
Már az is foglalt, igen. Bár ott ugye balfutóban, hogyha Carrasco nem lenne ilyen jól, lehetne használni. De én azért sokat megtennék azért Simeone helyében, hogy valahogy helyet szorítsak neki a csapatomban. Nagyon, nagyon szerettem a játékát.
Ezért szokta őt korán fölhozni általában. Úgy tűnik egyébként, hogy az Atlético azzal, hogy ezeket a meccseket is behúzza, és még mindig kettővel vagy hárommal kevesebb meccset játszott.
Tegyük azt azért helyre, hogy ezeket a meccseket egy 10 emberrel játszó ellenfél ellen, amikor vezetsz 1-0-ra, és nem nagyon akarsz támadni, vagy hát akkor kapussal szemben lepasszolom a labdát, mert volt ilyen is most, és akkor utána egyszer csak rúg az, nem is az ellenfél, hanem a szerintem szédült, bódult védőnk, mert összefejeltek, és aztán volt néhány olyan megoldás, hogy Felipe-nek az öngóllal csúcsosodott ki mindez. Hogy én azt éreztem, hogy nincs teljesen 100%-as állapotban. Tehát, hogy egy ilyen meccset nyert meg, amit abszolút 5-ször le kellett volna már rendezni addigra, de kétségtelen.
De ezeket szerintem tavaly még egészen biztosan
lehet, igen,
lehozza. X-re persze semmi értelme ezeknek az összehasonlításoknak. Annak van értelme, hogy nézzük a tabellát, mert úgy is vezetnek a Real előtt, hogy még mindig, nem tudom, 2 vagy 3 meccs hátrány van.
Kettő a Real-al szemben, én azért jegyzeteltem, nem a mostani tabella miatt, hanem hogy ez a 15 meccsen szerzett 38 pont az Atletico-tól, ez annyira kimagasló teljesítmény, hogy a Realnak ugye 17 meccsen van 36 pontja, tavaly úgy lett bajnok a Real, hogy 17 meccsen 36 pontot szerzett, és torony magasan megnyerte a bajnoki címet. Volt ilyen eset közelmúltban a 2017-18-as szezonban a Barca, azt megelőzően a Real, és volt egy, amikor 13-14-ben az Atletico is így kezdett, meg a Barca és a Real, ilyen 40-37 ilyesmi pontszámok voltak, és akkor ugye az Atletico bajnok lett. Aki ilyen magas pontszámmal kezdett, egy esetben, legalábbis az elmúlt szűk 10 évet tekintve, egy esetben bukta el a bajnoki címet, arra Real volt képes.
Mennyi pontjuk van most?
2014-15, akkor a Real 39 pontos volt, tehát még több pontja volt, mint most az Atleticónak, amely 38 pontos.
Jó, de hát akkor
és 92 pontot szerzett egyébként akkor a Real, tehát nagyon magas pontszámmal, de a Barca...
Igen, azzal azért normál esetben bajnok.
Így van, a Barca 94-jel lett bajnok.
38-at szereztek meg most a 45-ből.
Így van.
Hát ez durva. De...
A kisebbik fiam szokta ezt mondani, hasonló esetekre. Hát ez durva.
A Real is nyert, és ezért tartja a lépést. Itt azért érdemes megemlékezni szerintem a Celtáról is, amelyik, amíg nem érkezett az új edző, bizonyos Eduardo Coudet, vagy Coudet, nem tudom te, hogy szoktad ejteni.
Én Coudetnek, de Coudet nem azt jelenti, hogy ezt így is kell.
Legyen Coudet.
Hát tudod, ez a Coutinho, tehát ugyanaz, igen, a vonal, hiszen ő is brazil.
Nem argentin?
Vagy argentin. De Brazíliában volt edző.
Tehát, igen, igen.
Mondom, tehát hogy ugyanaz a vonal. Lett. Tehát klasszikus brazil.
Számunkra ebből a lényeg, hogy a Celtát valahogy a semmiből hirtelen valamivé farigcsálta. 4-1-3-2-es felállással. Van egy bizonyos perui Renato Tapia nevű srác, aki szerintem az egyik nagy felfedezett lehet. Még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy mit tudom, a Premier League-ben valami top csapat közelébe igazoljon a nyáron. Mindegy, ez csak ilyen feltételezés. Ami viszont biztos, hogy a Celta följött az európai helyek környékére, és nagyon jól játszik. Szerintem kezdjünk azzal itt most, hogy ott most kinéz ki a legjobban az európai helyek környékén. Ugye van Real Sociedadunk, Sevillánk, Granadánk is van még, Celta Vigónk is.
Hát a Villarrealt is ide venném én.
Villarrealt, igen, azt bocsánat, csak külön.
Meg mondjuk a Sevilla is valahol ott kavirnyázik a Bajnokok Ligája az Európa Liga környékén.
Azért nehéz tisztán látni, mert nyilván a Sevillának is van még elmaradt meccse. Most azt néztem, hogy ők a harmadik helyen lennének, hogyha azt a két meccsüket megnyernék.
Igen. Hogyha a csapatokban lévő potenciált nézzük, a Celtát én már tavaly is ide vártam a felsőházba valahová. Bocsánat. De...
Megkértünk.
Ez az egy volt, amit megkértetek, hogy ezt ne csináljam. Hogy a Villarreal pedig azért csipegeti a pontokat. Számomra a játékuk nem lenyűgöző, viszont annyira jól erősítettek a nyáron, hogy szerintem azzal azért azzal az emberanyaggal egészen jól lehet sáfárkodni. Bár Emerynél egy-két ember egészen furcsa pályát vagy pályaívet tudhat magáénak, tehát hogy a Pixisből egyszer csak vonalon kívül találta magát, de végül is működőképes, amit összerakott. A Sociedad pedig, amelynek volt egy gyengébb időszaka, majd a Manchester United elleni párharc az Európa Ligában egy picit megmutatja, hogy nemzetközi szinten ők mit érnek, de hogyha egészségesek a kulcsemberék, egy kifejezetten veszélyes.
Pont ez a gond. David Silva már régóta sérült, és amióta ő nincsen, valahogy egy kicsit a kreativitás...
Hát és Olyarzabal.
Olyarzabal most már visszatér, most de nem hozott akkora változást.
Én ezt másképp láttam. De...
Igen?
Aha. Szerintem jól játszott az első meccsén, amikor visszatért. Ott egyből egy gólpaszt adott.
Ja, az a baszk.
Igen, a baszk derbin. És nyilván, hogyha ők ketten David Silvával egyszerre vannak a pályán, az azért más csapatot jelent.
Az az igazi. És ott van még Januzaj is, aki pedig szintén nem úgy játszik, mint ahogyan ezt korábban több helyen tette, hanem folyamatosan képes volt most idén már jó formát tartani, és erre lesérült, úgyhogy ezért volt furcsa. A Real Madridnak viszont úgy tűnik, hogy Zidane visszatért ahhoz a csapathoz, amelyiket szerintem a Real szurkolók nem akarták látni még az év elején. Lucas Vázquez a hullámvasútnak most éppen a tetején van.
De már egy ideje ott tart ez a vasút, tehát hogy nem hullámzó igazán a játéka. Nem?
Lucas Vázqueznek?
Te hullámzónak látod?
Hát azért hullámzó, mert nem játszott azelőtt, mielőtt Carvajal lesérült volna az a szezon elején.
Na jó, de azóta már hány meccset játszott le?
Nem is tudom, mikor volt az, november vége?
Hát először jobb hátvéd volt, és aztán
igen,
utána most már az, most már újra az eredeti posztján szerepel, és a hétvégén gólpassz, de előtte is számos jó mérkőzése volt, tehát én picit meglepve látom, hogy ő milyen szerepet tölt be a csapatban, szerintem várakozáson felül teljesít. De abban egyetértek, hogy nem őt gondolták volna a Real szurkolók a kezdő csapatba teljesen egyértelműen. Tehát azért vannak sokszínűbb vagy kreatívabb játékosok a polcon.
Jó, de egyébként amikor beáll Vinicius Junior, vagy amikor játszik meg Rodrigo, akkor egyértelműen jobbak Lucas Vázqueznél? Ezt kérdezem, mert én láttam mindkettejükkel meccset, és nem volt az az érzésem, hogy jobb csapat a Real Madrid.
Fiatalok és fegyelmezetlenek, ez Zidane gondja, és a védekezésben, ahogyan azt láttuk, mikor jobb hátvéd volt Lucas Vázquez, akkor azért az nem kérdés, hogy ki a hasznosabb, hogyha védekezni is kell. Például egy Celta Vigo ellen azért kell védekezni, mert ott bőven vannak kreatív, gyors, és még gólveszélyes játékosok is. Mikor
Jágo Aszpas valahogy a második fél elején sérült meg, ugye?
Igen. Második fél idő, most ezt nem mondanám meg, hogy mikor. De visszatérve az alapkérdésre, hogy a Rodrigo most sérült, de azért képesek hozzátenni viszont nem minden esetben. És sokszor, amikor a kezdőcsapatba állítja valamelyiküket Zidane, akkor derül ki, hogy lehet, hogy még nagy a kabát.
Hát főleg helyezkedésnél. Viniciusnál.
Igen. Tehát volt egy összehasonlítás talán a klasszikó előtt, Hazard és Vinicius kapcsán, és ott elég sok hasonlóságot lehetett felfedezni abban a mély elemzésben, kettejük játéka között, ami óriási különbség volt, hogy Hazard mozgásai sokkal tudatosabbak. Tehát akár támadásban, akár védekezésben, hogy kell megbontani a védelmet, mikor nem viszed oda az embert, mikor maradsz kint a szélen, szóval, hogy ott azért több van már. Mondjuk hát, azt nevezhetjük rutinnak is, de...
nevezhetjük rutinnak, meg nyilvánvalóan azért Hazard játékának volt ideje letisztulni. Úgyhogy ez is valószínű, hogy talán ennyi hiányzik, nem? Mind a kettő srácból ez a letisztultság.
Az, igen,
hogy,
igen. Hogy... Tehát azért olyan dolgokra képesek, cselek tekintetében például, hogy akár Rodrigo kifejezetten jól...
Meg a robbanékonyság
is. Így
ez...
van, így van. Tehát Rodrigo még gólerősnek is mondható szerintem. Tehát, hogy Vinicius helyzet kihasználásával még vannak azért problémák, bár az is javuló félben van, én azt mondom, a tavalyihoz képest. Tehát vannak ott olyan fiatalok, akikre majd később szerintem lehet
érteni. Jó, de egyébként tehát számomra az a kérdés továbbra is, ezt egyszer feszegettük már itt a podcastban, hogy ha mindenki tegyük fel, mindenki egészséges, mindenki tökéletes erőállapotban van, akkor ez Asensio, Benzema, Hazard?
Hát ez volt az alapelképzelése. Zidánnak ez volt az alapelképzelése állítólag, csak aztán megsérült. Asensio, Hazard állandóan sérült. Nem tudom.
Az a baj, hogy nincs ilyen, hogy alap, mert mindig valaki vagy sérült, vagy így, vagy úgy.
Hát
vagy...
a középpályán azért most kiderült, hogy Valverde hiába futott nagy szezon tavaly, most ebben az idényben, így, hogy Modric is jól játszik, ráadásul annyira jól, hogy szerintem abszolút megérdemelné a szerződés hosszabbítást.
Azt hittem aranylabdát.
Küszöbön van. Igen, az már megvan neki minek. De tehát, hogy az idősebbekre, Casemiro, Kroos, Modric hármasra szavaz teljesen nyilvánvalóan. Egy embernek sikerült kilőnie magát a rutinosak közül, Marcelónak. De ő sokat tett azért.
Igen, ő keményen megdolgozott.
És még így is kap lehetőséget.
Azt gondolom egyébként most itt attól függetlenül, hogy eddig mit mutatott, meg mit láthattunk tőle, hogy Hazardban van nagyon-nagyon sokkal több azok. De lehet, hogy csak az elfogultság mondatja ezt velem, mert a Chelsea-ben elég sokat láttam az elmúlt években, de hát szerintem ő mondjuk a mennyi? 15%-át mutatta meg kb. Annak, amit tud a Real Madridban?
Szóval még annyit
akkor,
sem.
Igen, akkora lehetőség van itt csapatszinten a fejlődésre, hogyha belőle egy kicsit többet ki tud hozni Zidane, hogy az valami elképesztő. Hát ezt a Chelsea-t ő nagyon hosszú éveken keresztül úgy vitte a hátán, hogy azért ott voltak klasszisok mellette.
Szerintem az elképesztő, hogy ott nem sérült meg, ott nem történt vele ilyesmi, valami... és a Realban képtelenek összerakni, úgyhogy
Biztos, hogy valami olyan mentális okokra vezethető vissza, amit mi szerintem nem látunk, vagy nem tudunk. Tehát, hogy én arra sem emlékszem őszintén szólva, hogy a Chelsea-ben neki súly feleslege lett volna. Nem emlékszem arra, hogy ez egyáltalán valaha téma lett volna, hogy na, nincs megfelelő állapotban. Tehát, hogy itt nem tudom, hogy a környezetváltással kapcsolatban...
Hát az biztos, hogy Spanyolországban jobb kaják vannak,
mint nem mondom. Azt gondolom, hogy nem hízlalóbbak egyébként. Tehát az alap étkeket vesszük.
Hát meg mondjuk, hogyha valaki volt már Londonban, akkor tudja, hogy mondjuk angol étteremben viszonylag nehéz betalálni, hanem egy utcában körülbelül 8 nemzetnek a igen. különböző helyeit találod meg.
Ez is igaz. De akkor visszatérve az eredeti témához, még itt annyit tennék hozzá, hogy ha Hazard is egészséges, akkor nem csak Viniciusnak és Rodrigónak nem lesz hely ebben a Reálban, lehet, hogy ez így erősen hangzik, de hogy Ødegaardnak sincsen mostanában már gyakorlatilag helye, pedig egyrészt tavaly kiválóan játszott a Real Sociedadban, és a Real Madridban is voltak még azért jó meccsei az év legelején. Fú, de régen volt már.
Igen, de a három középpályással nem látom az ő helyét egyáltalán. Tehát akkor már inkább Valverde, hogyha én szavaznék.
Ja igen, azért is voltak jó meccsei, mert ott még a 4-2-3
igen, tehát, hogy amikor Isco pályára kerül, akkor is belenyúl ebbe a szerkezetbe Zidane általában, sőt, szinte kivétel nélkül mindig, és szerintem Ødegaardra is nagyjából ez a sorsvár. Aztán majd kiforja magát, hogy ő mennyi lehetőséget kaphat, különösen, hogyha Modric visszavonul egyszer.
Igen, mikor lesz az, de...
Nagyon távoli jövőben valamikor, most 34, ugye? 35 már.
Lesz csak szerintem. Vagy nem, betöltött a 85-ös, tehát hogyha még hozzátesz egyet, akkor 37, és így nem visszavonul, mert ő nagyjából így tervezte.
Igen, ezt ugye? Számolgatták, hogyha kitölti a szerződését, akkor Jézus Krisztus, már 38, vagy nem tudom mennyi. Döbbenet.
Ja, még ami érdekes szerintem a Reálnál, hogy viszont center, számottevő center Benzema mögött nincs, és ez most ugye terítékre is került a hétvégi mérkőzés után, hogy Zidánnál firtatták, hogy nem fáradt esetleg az embere, tehát nem kéne lecserélni. Két egymás követő meccsen nem rúgott gólt, meg nem adott gólpaszt. Egyébként mondjuk hány meccset játszottak? 17-et van, 8 gólja, meg 5 gólpassza, talán jól is mondom, de nagyjából nagyságrendileg ennyi, és iszonyatosan jól futballozik. Tehát én azon is csodálkozom, amikor hallgatok, meg olvasok futballszeretőket, és így a világ legjobb centereit emlegetik, és ja, hát nem is tudok többet, és Benzema szóba nem kerül. Hozzáteszem, hogy nekem sosem volt az óriási kedvencem, de megsüvegelendő, amit nyújt az elmúlt időszakban.
Hát mindig megosztó, vagy hát nagyon hosszú ideje megosztó játékos, de ettől függetlenül a kvalitásait, meg azt, amit teljesít, azt nem lehet kétségbe.
Mondtam szerintem a múltkor azt a lökipes dolgot, hogy címlapon volt, és az volt a kérdés, hogy vajon ő-e a világ legjobb csatára, vagy Franciaország valaha volt legjobb csatára.
Az Zidane ezt nyilatkozta
és
róla.
Aztán, igen, és aztán meg is néztem, hogy ki mit mondott róla. Talán mit mondott? Egy valaki ő azt mondta, hogy biztos, hogy nem. Hogy a generációjának lehet, hogy a legjobb csatára, és a sok oldalúságát elismerik, meg azt, hogy 33 évesen...
Egy centerekről így... volt szó, hozzáteszem, tehát mondjuk, hogyha csak Henrit meg őt egymás mellé tesszük, akkor már nincs kérdés, szerintem.
Hát ez nagyon, azért nem lehet nagyon összehasonlítani őket, mert nagyon más típusúak voltak. Szerintem nagyon még Zsiruval sem lehet összehasonlítani, aki abszolút kortárs, és mondjuk akár posztrivális lehetne a francia válogatottban, ha Benzema még válogatott lenne. Tehát egy érdekes kérdést vetne föl az, hogyha Benzemával számolnod, és akkor ott mi lenne a kettőjük közötti erősorrend. Zsiru mellett letette a voksát, és ő sem rossz.
Na jó, lépjünk tovább, mert van még azért témánk, például a Barcelona, ahol lehet, hogyha 3 héttel később hívunk, az még jobb, de azért most is nagyon érdekes, hogy mi van a klubnál.
Most az, hogy itt vagy.
Igen, 3 héttel később már sokkal öregebb leszek. Hogy még tompább.
És akár te is indulhatnál az elnök választáson gyakorlatilag. Január 24-én lesz majd. Messi a legforróbb téma szerintem továbbra is, de a legtöbb cikkel ellentétben én azt gondolom, hogy neki sincsen, fogalma sincsen, hogy mi lesz majd nyáron, sőt most akár. Nem hiszem, hogy elkezdene tárgyalni egyelőre még más klubokkal, de hogyha ő sem tudja még, akkor igazából fölösleges találgatni is, hogy akkor ő marad, vagy megy, és az elnök választásig pedig végképp nem tudja ő sem, hogy akkor mi lehet a Barszának a jövője, és neki a sorsa.
Nem tudom, hogy az elnök választás után egyből tisztul-e a képe tekintetben, de én is így látom, ahogy te, hogy még nem tudja. Most már megint nem tudja. Nyáron tudta, most nem. És ez a játékán is, meg a hozzáállásán is tükröződik a mérkőzéseken. Én szerintem ez abszolút tetten érhető. Úgyhogy... Én azt hiszem, hogy az erősítések, a potenciális erősítések, a tavasszal, meg az egész szezonban mutatott játék, ez mind-mind befolyásoló tényező lesz.
Ki lesz az edző, hogy
akár az is.
Neki lesz a csapatban, azért ez furcsa kimondani. De tegnap is volt 10 lövése talán, és ebben a szezonban már milliárd lövésnél jár a spanyol bajnokságban, és amúgy furcsa volt, én nem gondoltam volna, de Cicó valamikor kiemelte azt, hogy mennyire számít szerinte, hogy milyen lelki állapotban van egy játékos, és hogy szerinte ezért nem mennek be akár a szabadrúgások, akár a lövések a bajnokságban, és hogy meccs közben is egy olyan mentális állapotban vagy, hogy ez a koncentráció, ez igenis számít.
Hát én tegnap, igen, szóval nézve az ő teljesítményét, az volt az érzésem, hogy azt fogalmaztam meg magamnak, ezt a szabadítsátok ki Messit. Mert szerintem még mindig annyira nagyon-nagyon-nagyon sok van benne.
Free Messi.
Hogy ezt, amikor én most látom, tehát nem látom annyit, mint ti. Amikor én most látom, akkor az az érzésem, hogy most nagyon nincs a helyén. Bármilyen furcsa ezt kijelenteni azok után, hogy az egész életét a Barcelonánál élte le, meg még furcsább lenne nyilván más mezben látni őt, de ez nem jó. Tehát, hogy ez a focinak se jó, hogy ő ilyen helyzetben van.
Amikor néhány héttel ezelőtt, majd lehet, hogy 1-2 hónappal ezelőtt tetőzött ez a probléma, akkor, és tényleg maga alatt volt, és úgy is játszott ennek megfelelően, akkor valahol olvastam egy cikket arról, hogy kik játszottak mellette egykor, és ha most körülnéz, tehát így összevetették így fotók tekintetében a mostani játszótársakat a korábbiakkal, és hát na, szóval nincs, nem összehasonlítható. Én azt látom, szoktam is néha mondani, nem biztos, hogy mindenki egyetért vele, hogy a fiatalabbakkal, Fátival, Pedrivel például nagyon jól érzi magát a pályán, meg is értik egymást, tehát hogy ők, bennük megvan az a plusz, ami sokakból hiányzik azért most a Barcelona akár kezdő csapatából.
Az ifjú Jordi Albával is.
Igen, Albával. De ő a standard játék kapcsolat.
Az a régi, igen, igazad van. A régi játszótárs. De De Jonggal is ez a tegnapi beindulása De Jongnak, amiből a gól született.
Igen, hát nyilván az azért megvannak ezek a... Csak hogy igazából én az előlévőkre gondoltam. Tehát...
Igen, itt ami még itt az elnökválasztás kapcsán felmerül bennem kérdésként, hogy vajon abban a helyzetben, amiben a Barcelona van, ezek közül az ígéretek közül, akár itt Messi megtartására vonatkozóan, akár a Holland leigazolása kapcsán, elhiszi ez bárki a szószíjók közül, hogy...
Én nem is szoktam elolvasni ezeket a cikkeket, csak olvasom a címben, hogy ki mit ígért, oké, haladjunk tovább.
De szerintem ugye annyira hosszú ideje kommunikálnak arról, hogy ez most egy eléggé komoly csapdahelyzet, amiben a Barcelona
el vannak adósodva. De igen. Nagyon. Tehát, hogy...
Igen, és ezt nem lehet egyik pillanatról a másikra megszüntetni, ez nagyon valószínű. Tehát, hogy valószínűleg modellváltásra van szükség a Barcelonánál egészen komolyan ahhoz, hogy egyáltalán beszélhessünk arról, hogy meginduljon fölfelé.
Ez jó. Nem is tudom, hogy Font vagy Laporta mondta, hogy neki az lesz az első lépése, ha már itt a PSG-nél erről beszéltünk, hogy mivel az utóbbi években komolytalan sportigazgatók voltak, ezért ő első lépésként a világ egyik, ha nem a legjobb sportigazgatóját fogja odahívni, nem mondott konkrét nevet, csak azt mondta, hogy ebből a szempontból rendet ez. De hát nekünk is az az első kérdésünk, hogy erről beszélünk mostanában, hogyha január 24-én kineveznek egy elnököt, akkor utána egy hét elég lesz-e arra, hogy már most a télen megerősítse ezt a csapatot, hogy valahogy kihozzon ebből a keretből.
Ez a világ legjobb sport, ez akkora ostobaság, hogy ennél nagyobban elképzelni. Mi az, hogy a legjobb? Tehát az MTK-hoz egészen más sportigazgató kell, mint a Paris Saint-Germain-hez, vagy a Sevilla-hoz. Tehát a Sevilla-nál valószínűleg a világ legjobbja Monchi, miközben Rómában az egyik legszarabb volt, aki valaha dolgozott. Tehát, hogy ez azért nem egy ilyen objektív dolog, hogy idehozom a világ legjobb sport. Ki az?
Igen, de a törekvés az
jó. Az nagyon, jó. Nagyon, szerintem is ez egy nagyon fontos csak önmagában terület. Egy ilyen listát vagy rangsort felállítani, hogy ki ebben a világ legjobbja. Tehát, hogy láttunk sok olyat, szerintem itt az elmúlt években is a foci világában, hogy valaki valahol nagyon jól működött, nagyon nagyszerűen rakta össze a keretet, jó edzőt választott hozzá, minden oké volt, csak ugyanaz mondjuk egy más lehetőségek, meg más erőtérben teljesen másként működik. Tehát, hogy az, aki mondjuk jó Olaszországban, az nem biztos, hogy jó lesz Angliában is, és akkor még most itt nagy ugrást mondtam, de még az adott országon belül is teljesen más az, hogyha a kiesés ellen kell egy csapatot felkészítened, vagy ezt a keretet összeraknál.
Jó, ez így van a játékosoknál is, ott sem tudhatod, hogy itt vagy ott hogyan teljesít, de ez legalább egy reális cél, hogy akkor egy sportigazgató.
De az irány az tök jó szerintem is.
Szerintem arra lesz egyébként elegendő idő nagyjából, hogy bár azt lehet, hogy már elő lehet készíteni, hogy kölcsönadandó vagy biztosan távozó játékosokat elpasszolni. Abszolút van törekvés, különösen néhány fiatal esetében, akik nem nagyon játszanak. Ugye Coutinho most a gyakukon marad, ami azért érdekes, mert ha jól mondom, 8 mérkőzése van még a 100-ig, és akkor plusz 20 milliót kell még fizetni a Liverpoolnak. Tehát még előtte el akarták őt pattintani, nem tudom, 60 millióért, azt hiszem 120-ért vették, de most már így a bónuszokkal ez már több, meg az egyéb azóta fizetett összegekkel. Tehát ő most kidőlt 3 hónapra, még pont visszatér ebben a szezonban, nem tudom, hogy lesz-e 8 meccse. No mindegy, én azt gondolom, hogy nem nagyon tudnak majd igazolni. Lehet, hogy egy centert hoznak, mert hogy Koeman most elsírta magát, hogy center hiány van, aztán oda tették elé Suárez képét, hogy jó, de a fizetésen meg kellett spórolni, és szerintem neki ezt megmondták, hogy akkor Suárezt el kéne engedni.
Most a Barszára is, meg úgy az egész futballvilágra vonatkoztatva, ez a januári időszak, és talán még a nyári időszak is szólhat a kölcsönszerződések újbóli felvirágzásáról, mert a kis csapatoknál például Spanyolországban ez nem hogy egy bevett dolog, hanem a leggyakoribb, hogy ők kölcsön adnak, kölcsön vesznek játékosokat, és hiába mondják, hogy el szeretnék adni Coutinho-t, az szinte biztos, hogy nem fog sikerülni, mert ezt is említettük, már nincsen felvevő piac, viszont a kölcsönszerződések még működhetnek.
Hát gondoljunk Eriksen esetére. Igen, tehát most Eriksent az Inter állítólag felajánlotta mind a Real Madridnak, mind az Atletico Madridnak, de...
Most majd a PSG-nél kell megpróbálkozni.
Igen, ott lehet, hogy van pénz, meg befogadó készség is. Itt mondták, hogy hát köszönjük szépen, de pénztárca beteg. Úgyhogy...
Igen, hát főleg mondjuk egy Real Madridnál nem csodálkozom, hogy ha már itt kölcsönszerződésekről van szó, akkor szerintem itt ennek az állatorvosi lova az mindenképpen Gareth Bale, akinek, hogyha jól emlékszem, akkor még mindig több mint 300 000 fontot fizet a heti szerződéséből a Real Madrid, és kiszámoltam, hogy ugye 650 000 fontot keresett hetente a Real Madridnál Gareth Bale, ez 34 millió fontos bérköltség csak az ő esetében éves szinten.
És hány gólfütőt vehet belőle?
De most akkor ezzel vessük azt össze, hogy Spanyolországban a Real Madrid sokkal racionálisabban költ bérre, mint a Barcelona, amely egy iszonyatos bértömeget halmozott fel, a költségvetése jelentős.
Igen, és így körülti. Imádkoznak Madridban azért, hogy Mourinho ne tegye ki a szűrét Bélnek, amire azért nagyon nagy esély van az alapján, ahogy eddig, hát egyszer volt kezdő bajnoki mérkőzésen Gerard Bél a megérkezése igen. óta, most sérült meg másodszor, ugye a vádliával van probléma most, ami hát nyilván valahol adódik abból, ahogyan az elmúlt évek teltek számára, és most ugye, ha a bajnokikon nem is kapott extra terhelést, azért az Európa Ligában játszott rendszeresen. Úgyhogy visszatérve egyébként az alapkérdésre, szerintem abszolút igen, ez a kölcsönadások időszaka lehet, ez a mostani, meg az, amiről már beszéltünk szintén korábban, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, beköszönt egy új időszaka azzal, hogy a Brexit ugye végbe ment, és megváltoztak az angol igazolási szabályok. A 18 éven aluliak piacát, ez szerintem lényegileg fogja átalakítani. Az, hogy nem igazolhatnak 18 éven aluli külföldi játékost az angol klubok, az iszonyatosan nagy versenyelőny lesz a nagy kluboknak a kontinensen.
Mourinho legkisebb problémája is nagyobb mostannál, hogy mi van Gerard Bale-lel. Karácsonykor egy néhány játékosa, három egészen pontosan, Lamelas, Reguilón és Lo Celso, és illetve Lanzini, aki meg... Vesztemes, ugye?
Igen.
Szóval összegyűltek egy kicsit partizni, ami azért aggályos, mert egyre több meccs marad el, hanem egész sok meccs marad el a Premier League-ben, és megint romlik a helyzet. Ez nyilvánvalóan annak köszönhető, hogy karácsonykor mindenki meglátogatta kicsit a rokonát. Hogy Magyarországon milyen lesz ebből a szempontból a változás, azt még nem tudjuk, vagy lehet, hogy itt is romlik majd a helyzet, de hogy Angliában ez nagyon látványosan történik, és ezáltal a foci is veszélybe került, az egészen biztos.
Hát kinyitnám, vagy kiszélesíteném ezt az egész kérdést, mert nagyon, nagyon sok gondolat kavarok bennem ezzel kapcsolatban. Egyrészt ugye az, hogy a közösségi médiának a szerepe, egyrészt, hogy lehet valaki ilyen ostoba, hogyha még ezt csinálja, hogy...
Hát ez a dupla, vagy hatványozott ostobaság minősített esete, tehát szerintem már az ostobaság, hogy egy ilyen bulit ebben a helyzetben, ami most különösen Angliában van, összehozol, de utána, hogy még ezt kiposztolod, na az aztán...
Igen, viszont, tehát, hogy a másik oldalt
hogy a barátnőt, mert olyan is szokott történni.
De hogy megértsük szerintem ezt a másik oldalát ennek az egésznek. Ők is persze emberek, és ugyanúgy buborékban élik az életüket, nagyon nehezen tudnak bármilyen kapcsolatot teremteni a külvilággal hosszú ideje. Akik ezen a partin részt vettek, amennyire én tudom most itt csak, azok mind játékosok, illetve olyan közvetlen hozzátartozóik, akikkel egyébként minden nap találkoznak. Heti kétszer tesztelik őket a Premier League-ben. Érezhették úgy, de azért ebben kicsit azért vagyok megengedőbb, érezhették úgy, hogy figyelj, mi tiszták vagyunk, négy naponta nézik, hogy fertőzöttek vagyunk-e, nem vagyunk azok, úgyhogy akkor találkozhatunk most, és még vagyunk olyan idióták, hogy erről posztolunk is. Szóval emiatt én azt hiszem, hogy valahol az ő gondolkodásuk is érthető, vagy inkább magyarázható, talán így a helyes, még akkor is, hogyha butaságot csináltak.
És Benjamin Mendy-nél magyarázható.
Igen, aki ugye a barátnőjének még két barátnője
igen.
érkezett ebbe a buliba, tehát őket is négy naponta tesztelik, vajon?
Nem, valószínűleg ők nem. Tehát egy ilyen szempontból ő ennél még sokkal nagyobb marhaságot csinált, ez biztos. Ezzel együtt persze látom a saját környezetemben is, hogy az emberek sokszor az őrület határán vannak, és azt hiszem a kétségbeesés is szüli ezeket a...
Én, ha már a környezetemről beszélek, egy csomószor a felelőtlenséget látom a háttérben. Biztos van olyan is, hogy a kétségbeesés, el tudom fogadni.
Hát a kétségbeesés lehet az oka talán a felelőtlenségnek, nem? Hogy az vezet a felelőtlenséghez. Még hogyha ez nem elfogadható ettől, most nem az
nem bizonyos mondom. Szegmensekben, tehát én azt gondolom, hogy ahol, tehát vannak, akik érinthetetlennek gondolják magukat, meg a családjukat, meg a környezetüket továbbra is, mint a kamasz gyerekek, mert tényleg abban az időszakban van ez, hogy sebezhetetlennek gondolod magad, és aztán egy csomó baleset ér fiatalokat, különösen, amikor már jogsiuk is van. De én ezt érzem egy csomószor a háttérben, de a te magyarázatod abszolút megállja a helyét. Tehát hogyha ez volt az ő érvelésük, doktor úr, Védúr, akkor én ezt elfogadom, csak...
Nem, ettől függ, tehát nehogy azt gondolja bárki is, hogy én ezt elfogadhatónak tartom, mert egyébként engem is valahol zavar az, hogy én amennyire tudom a szabályokat, azokat betartom, és tényleg még otthon is gyakorlatilag megmosakszom, átöltözöm, mielőtt a családommal találkozom, vagy mielőtt velük bármikor is kapcsolatba lépnék. Ahol tudom, még itt a stúdióban is kisminkelve maszkot viselek, tényleg próbálok odafigyelni mindenre, ami előírás, és látom azt, hogy nem vagyok ezzel azért teljesen ugyanúgy, mint a többi ember, aki a környezetemben él és mozog, nem itt bent a tévénél, hanem az egyéb területein a társadalomnak.
Nekem ezzel az összejövetellel az a problémám inkább, hogy ezt tegyük amellé, ami most Angliában zajlik. Tehát, hogy ez valahogy nem fér a fejembe, hogy ez hogy jutott eszükbe mégsem. Tehát, hogy értem ezt és ez így logikus, de mégis, amikor sorra esnek ki az emberek egyik, illetve másik csapatból, meg maradnak el a meccsek, akkor nem biztos, hogy nem tudnám elengedni, még úgysem, hogy buborékban élek. Persze nehéz beleképzelni magunkat a helyükbe, mert ők még kötöttebb rendszer szerint élik az életüket.
De mennyit nyilván keresnek? Ezért fizetik őket.
Ez nyilván egy nagyon komoly ellenérv. Tehát, hogy igen, mennyit keresnek, tehát hogy ezért vállalni kell bizonyos olyan szerepeket, amik a focista léttel járnak, hogy irányt mutatok, hogy példaképe vagyok embereknek. Egyébként itt Angliában azzal, ami történik, tehát, hogy elmaradtak most meccsek, ebben a fordulóban is a Burnley és a Fulham között, az előzőben a Tottenham és a Fulham meccse, illetve az Everton és a Manchester City között is. Azzal annyi a problémám csak, hogy nagyon, nagyon fals szerintem a kommunikáció. Hogyha azon kicsit tudtak volna javítani, akkor az embernek ez kevésbé fáj. Tehát egyrészt, hogy lehet az, hogy 4-3 órával a meccs előtt fújjuk le a mérkőzéseket? Szóval ez szerintem vérlázító volt mind a kettő esetben, úgyhogy ugye Mourinho posztolta azt a videót, hogy 4 órával a meccs előtt a játékosok meg ő nem tudták, hogy pályára kell lépniük. Szerintem ez a profi fociban megengedhetetlen.
Te pláne... pedig nem tudtad, hogy be kell jönnöd.
Hát egyébként pont úgy voltam, hogy indulás előtt 5 perccel mielőtt, de ez most nyilván a legkevesebb beket érdekel, hogy ez így van, de nyilván egy hatalmas gépezetnek a részeként ez jó néhány embernek az életére volt hatással, akár most szurkoló úgy igazította az aznapi programját, hogy ott meccset fog nézni, de nem is ez a probléma, hanem az, hogy kijön egy hír előtte való nap este, hogy a Fulham halasztást kérvényez, mert új megbetegedések vannak a csapatban. Mihez kell 24 óra, hogy ezt eldöntsék. Oké, ne legyen meccs, de azt döntsük el előtte való nap már akkor. És akkor szülessen meg erről a határozat. Ez az egyik. A másik, amit én nem tudok felfogni épésszel, hogy Manchester City kapcsán, amikor az Everton ellen halasztottak, új megbetegedések vannak a csapatban. Megnőtt a covidos esetek száma. Tehát miért nem tudjuk azt mondani, hogy 3 új játékos betegedett meg. Pont. Még azt sem várom el, hogy hozzák nyilvánosságra a neveket, úgyis kiderül egyébként. Persze. Az összeállításból szerintem, tehát az is szerintem értelmetlen dolog, hogy ezt titkolgatjuk, de mindegy, akkor mondjuk azt, és akkor kiderül 2 nappal később, hogy az új megbetegedések száma az 3 volt abban az esetben, ugyanannyi, mint a Sheffieldnél, ahol nem kérvényezték a mérkőzés elhalasztását. Kit érdekel a Sheffield, mondhatjuk, mint utolsó, de ez nem így van, ez nem így működik szerintem.
Egyébként azt mondta Guardiola ennek kapcsán, hogy ott még a meccsnapon is voltak újabb megbetegedések. Tehát, hogy ez valamelyes magyarázza.
Voltak, hogy igen, hogy még sokan a lappangás időszakban voltak, aha, és fertőzhetnek.
Hogy ez ilyen, ez Viszmajor végül is, de a másik, a Fulham, az teljesen megmagyarázhatatlan. Tehát, hogy ott mire kell 24 órát várni.
Igen. Úgyhogy ott tényleg ott megtörtént ez, és ezt még a sajtó is lehozta, hogy a Fulham, már úgy fejeztük be itt az előtte való nap, itt ültünk bent, azt a napot, hogy a végén én azt mondtam, hogy kétséges, hogy holnap megrendezik-e a Tottenham Fulhamet. És eltelik 1-2 óra, tudod, néztem én is reggel a telefont, délután, na akkor indulok, mert hát nem létezik, hogy ennyivel a meccs előtt majd azt mondják, hogy mégsem, és de. Tehát, hogy szerintem ez döbbenetes. Tényleg 180 perccel a kezdőrugás előtt fújták le úgy, hogy az egyik csapat, mert valószínűleg a Fulhamnél már sejthették, de az egyik csapat, amelyik hazai pályán játszott, az egyen melegítőben várta azt, hogy akkor mindjárt mennek gyuratni, és akkor kezdik a...
Most megtudták, milyen a teniszezők élete.
Ja, hát igen.
Tehát...
igen.
Ázsiában valaki fölkelt, hogy meccset néz.
És kellene, akkor alszom még egy kicsit.
Nincs meccs.
Szóval ez, inkább itt szerintem ez a problémás.
Viszont a City meccsét megrendezték végül a Chelsea ellen, és a City szempontjából jó, hogy megrendezték, mert 34 perc alatt rúgtak 3-at. Az jutott eszembe, hogy a City ilyen jól még nem játszott a szezonban, és hogy ebben a sűrű évben, mintha kicsit az egyéni sportágak olimpikonjaihoz hasonlítana az, amit formaidőzítés terén kell csinálni. Szóval, hogy nem szabad annyira kifullasztani magad, meg azzal kell játszani, hogy akkor a szezon második felénél, meg vége felé, hogy milyen erőállapotban és mentális állapotban leszel. És lehet, hogy ez az, ami nagyon nagyot nyert Guardiola, hogy az első fél évben ott maradt az élmezőnyben, a BL-ben nem volt kérdés, hogy tovább jut, de nem használta el az összes erőtartalékát.
Igen, hát néztem, hogy vesztett pontok tekintetében harmadikok most, hogyha jól mondom, tehát
meg azért közel az elmaradt.
Így van, hát csak a United és a Liverpool szerzett náluk többet, ugye azt hiszem 29-nél vannak, 33-nál az említett kettő, úgyhogy igen.
Kézilabdában szokták ezt egyébként mindig mondani a Veszprém kapcsán elsősorban, ugye egy kevésbé megerőltető, számukra kevésbé megerőltető magyar bajnokság, meg egy csoportkör, hogy majd tavaszra, de egyébként ezt az összes élcsapatnál szokták mondani, hogy majd a végén akkor kell az erő. Lehet, hogy van ebben igazság, mert azért itt szerintem ebben az erőltetett menetelésben nem biztos, hogy az erőbeosztása van a háttérben, hanem sokkal inkább a helyzet okozta kiszámíthatatlanság. És nézd meg a Chelsea-t, tényleg a legutóbbi 6-ból 4 meccsét elveszítette. És ugye már Lampard utódjáról cikkeznek, hogy veszélyben, nagyon komoly veszélyben az állása. Tehát, hogy itt pillanatok alatt fordulhat minden.
De valamiféle tudatosságot vélek felfedezni Guardiolánál. Lehet, hogy ez csak annak köszönhető, hogy tök más játékot játszott korábban, és most talán inkább a védekezésre hívta fel a figyelmet az év elejétől, és ehhez nem szoktak hozzá a játékosok, és ehhez jött hozzá még az, hogy sok meccs, és össze-vissza hiányzók, és más játékosok is bekerültek, vagy előtérbe kerültek, nem tudom.
Hát a tudatosság egyértelműen felfedezhető, de mondjuk Guardiola minden edzői időszakára ez igaz volt. A kérdés az volt, hogy az, amit ő elképzel aktuálisan, az mennyire működőképes. Általában az egyébként. Nagyon kevés olyan időszakot tudunk mondani, amikor ez megdöccent. A védekezéssel kapcsolatban hát egyrészt nagyon fontos újdonság az, hogy bekerült Ruben Dias a védelembe, aki szerintem egész Anglia egyik legjobban teljesítő közép hátvédje. És az első másodperctől kezdve, ahogy megérkezett a Benficától, alapemberré tudott válni. Azzal is tette őt Guardiola, tehát hogy azonnal megbízott benne, és szinte minden meccsen pályára küldte. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy fölmérte, hogy Rodri arra a szerepre, amire eredetileg szánta őt Fernandinho pótlására, arra nem alkalmas, mert egész egyszerűen egy más karakterű játékos. Most ugye kettő védekező középpályással játszanak, Gündoğan az, aki ott van mellette, aki még ráadásul ugye jól is érkezik a kapu elé, az előző 4 fordulóból 3-szor ő szerezte az első gólt a Cityben. Az pedig, hogy mennyire volt szándékos ez a tartalékolás a Manchester Citytől, azt gondolom, hogy nem alapvetően, tehát hogy nem akartak 1-0-ás meccseket nyerni, meg nem akartak 0-0-ákat játszani, ami korábban nem volt jellemző a Manchester Cityre. Ez sokkal inkább azzal van összefüggésben, hogy egészen más csapat ez a Manchester City, hogyha pályán van Aguero, és egészen más nélküle. Az ő pótlását azt nem sikerült megoldani. Nem is gondolták, hogy meg kell oldani, mert nem hitték, hogy ennyi ideig nélküle kell játszani. Most már ezzel kezdi visszaépítgetni Guardiola, és berakosgatta most már a meccsek hajrájára, de az erőállapota még valószínűleg hosszú ideig nem engedi Agüerónak, hogy folyamatosan meccseket játszon végig. Ezzel együtt szerintem, tehát abban tökéletesen egyetértünk, hogy ez az abszolút felszálló ág, amiben most a City van, és a Chelsea ellen bebizonyosodott, hogy iszonyatosan sok van ebben a csapatban. Én azt gondolom, és azt mondom, hogy a Manchester City, hogyha a fejlődése így folytatódik, ugye most 6 hiányzója volt a koronavírus igen. miatt. De hogyha így folytatódik a fejlődése, akkor tavaszra én azt kicsit talán bátran, de azt jósolom, hogy ez Európa legjobb csapata lesz.
Ez már most az.
Most még talán nem, de hogy a Bajnokok Ligája első számú esélyeseként beszélhetünk a Manchester Cityről, ha ez nem törik meg. Igen. De én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy ez nagyon, nagyon erős. Ferran Torres is remek igazolásnak bizonyult, Diás is annak bizonyult. Két olyan posztot meg pozíciót sikerült erősíteni, amiben kicsit foghíjas volt.
Ezáltal azt a véleményedet is tartod, amit a múltkor mondtál, hogy a Chelsea-nek időt kell adni, és egyébként a mostani meccsen is az elején jól játszottak, vezetést is szerezhettek volna. Szóval, hogy ez inkább a Manchester City-nek volt a jó meccse, és a Chelsea-nek sem jött ki feltétlen jól a lépés, de hogy Lampardot még nem kell kirugdosni.
Az a problémám Lampard kirúgásával, hogyha ez valóban felmerül, már pedig ugye akár fel is
megülhet.
Ez a Chelsea, Roman Abramovich klubja. Hogy egyrészt ugye a Chelsea-nél nagyon sokszor fordult elő Abramovich uralkodása alatt, hogy nagyon-nagyon eltérő karakterű edzőket hoztak egymás után. Ilyen volt Sarri szerződtetése is, ilyen volt korábban Conte odaigazolása, ilyen volt José Mourinho, akik mindegyik a saját filozófiája szerint tudott sikereket elérni. Három olyan edzőt említettem, akivel vagy bajnok lett, vagy valamilyen európai kupát nyert a Chelsea korábban. És most szerintem Lampardal elkezdődhetne egy olyan folyamat, ami akár hosszan tart a Chelsea-nél, és magának a klubnak lesz egy olyan filozófiája, egy olyan karaktere, amire hosszan építhet. Ha ez megszakad, akkor jöhet Tuchel, jöhet Allegri.
Vagy Brendan Rodgers. Most őt megint, adják a legkisebb
igen, ocza. Megint egy tök új irányvonal, és ezzel egy ilyen nagy ollóval elvágtad egyrészt Lampard karrierjét, mert ő hova megy, kész, akkor azt mondtuk, hogy igen, Lampard rossz edző, nincsen. Hát,
nem
Top Six klubhoz nem feltétlenül
jó, hát
mehet.
Az nyilván nem, de hát a karrierét nem vágná el úgy.
De milyen út kínálkozik számára?
Hát nem bukott meg, úgyhogy szerintem egy középcsapat Angliában simán elfogadná.
Ha kirúgják, megbukott.
Még a West Hamnél képzelhető el a játékos múltja alapján, de tényleg, tehát hát, hogy annyira igen. kötődik a Chelsea-hez, hogy
van.
Az élvonalban én sem nagyon tudom elképzelni Manchester pillanatilag máshol.
És a West Ham az nem tűnik ugrásnak fölfelé feltétlenül, bármilyen masszív is most Moyes-szal a csapat. Szóval én ezt sajnálnám nagyon, mert tényleg én szerintem annál ígéretesebben, lehetséges, hogy ez a önmagában azt nem lehet megtenni szerintem büntetlenül, hogy 6 játékost igazolsz a kezdőcsapatba.
Na ezt akartam mondani, hogy ez egy kicsit problémás Lampard szempontjából, hogy csomó pénzt költöttek el, és hogy ennek kéne, hogy látszata legyen, sokkal inkább, valószínűleg. Tehát, hogyha...
Erre valószínűleg nincs felkészülve Lampard jelen fázisában az edzői munkájának, tehát ő még nem kell.
Ki tudja, lehet, hogy egy év kell itt is, mint...
Persze, Simeone. De azért mondom, hogy itt szerintem időt kell adni.
És hogyha csak a német vonalat nézett, én neki a Havertz nem fér be pillanatnyilag, Werner szegény, most még megsérült a szöglete elvégzése közben, de hogy nem rugolt a bajnokságban, nem tudom, 9 mérkőzésen nem rugolt.
Most szeptember óta először középcsatárként játszotta őt Lampard.
De szerintem ez megfordul. Tehát az egyik játszani fog előbb-utóbb, és meggyőződésem szerint jól játszik majd, a másik pedig nem felejtette a gólt rúgni, hát ez kizárt dolog.
Én is azt gondolom, én nagyon bízom benne, hogy adnak időt Lampardnak, meg hogy ez nem komoly, hogy őt neki az utódját keresik, és szerintem meg fogja tudni fordítani a Chelsea szerencsét.
A vak szerencsét. Legyen ez az árszó, mert elég hosszan beszélgettünk most már, úgyhogy Krisz, boldog új évet, és köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm, sziasztok!
Találkozunk a jövő héten, sziasztok!
Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja, Baumstark Tiborral és Bognár Tomával.